A király csatájáról, bazaráb az oláhok vajdája ellen. Mert ugyanabban az évben, amelyben a méltatlan emlékezetű Felicián elpusztult, tudnénik az úrnak 1330. esztendejében a király nagy hadsereget gyűjtött össze, de mégsem az egész haderejét, mivel különböző hadi vállalatokra igen sok harcost küldött országának határvidékeire az ország ellenségei ellen. Ő maga szeptember havában Szörényen át, bazarábnak, az oláhok vajdájának a földjére kelt át, ez a föld olyan nép számára, amely hozzá nem szokott, lakhatatlan, Miklós fia Dénesnek, Ivánka unokájának ösztönzésére, hogy bazarábot erről a földről elkergesse, vagy pedig földjét az ösztönzők egyikének adja át birtoklásra. Bár ez a fejedelem mindig hűségesen megfizette a királyi feltségnek azt az adót, amelyre kötelezve volt. Mikor pedig a király Szörényt és ennek a várát elfoglalta, mindent az említett Dénesnek adott át a báni méltósággal együtt. Mikor ez megtörtént, bazaráb azt üzente a királynak tisztes követek útján, mivel te, uram, királyom, fáradoztál a sereg összegyűjtésével, fáradtságot kárát 7000 ezüst márkával fogom megtéríteni. Békésen átadom neked tartozékaival együtt magát Szörényt is, amelyet erőszakkal kaparintottál kezedbe. Ezen felül az adót, amelyet tartozom a koronádnak, híven megfizettetem neked minden évben. Fiaim közül is egyet udvarodba fogok küldeni, saját pénzemen és költségemen, hogy neked szolgáljon, de fordulj vissza békében, és személyedet óvd meg a veszélyektől, mert ha tovább jössz, nem kerülheted el a veszélyeket. Ennek hallatára a király fönnhéjazó elmével e szavakban tört ki, mondván a követeknek. Így mondjátok meg bazarábnak, ő az én juhaim pásztora, a szakállánál fogva húzom elő rejtekéből. Ekkor egy hűséges báró név szerint Dancs, Zólyom és Liptó ispánja így szólt a királynak. Uram, nagy alázattal és a te tisztességedet gyarapítván beszél hozzád bazaráb. Viszonozd ezt leveletben a királyi jóság jó indulatával és a kegyelem teljes szeretetével. De a király csak elismételte fentebb mondott nagyon durva és fenyegető szavait. A józan tanácsot félretéve már is tovább indult harcra készen. De mivel a neki és embereinek ismeretlen földön a havasok és erdős hegyek között nem tudott élelmet szerezni, egyszerre szenvedni kezdtek az éhségtől a király, a katonák, de még a lovak is. Emiatt fegyverszünetet kötöttek bazarábbal, és az hitét adta, hogy engedelmeskedik a királynak, továbbá, hogy biztonságos visszatérést enged a királynak és embereinek, meg hogy megmutatja a helyes utat, így a király gondtalanul visszavonult, bízván a hitszegő szakadár hitében. Olyan útra érkezett egész seregével, amely körbefutott, mindkét oldalán meredek partok zárták körül, és elől, ahol kezdve a szóban forgó út már szélesebb lett, az oláhok több helyen erős torlaszokkal rekesztették el. A király és az övéi pedig még csak nem is gondoltak semmi ilyesmire. A partokon fönt az oláhok megszámlálhatatlan sokasága futkosott, dárdákat dobáltak a király seregére, amely a mély utak fenekén volt. Nem is lehet ezt útnak nevezni, hanem valami szűk hajónak. A zsúfoltságban mindenfelé hullottak a legderekabb lovak a vitézekkel együtt, hiszen a meredek fal miatt egyik oldalon sem tudtak az út partjaira felkapaszkodni, az oláhok ellenében, és tovább haladni sem tudtak, a menekülésre sem volt módjuk az elébük rakott torlaszok miatt. Teljességgel olyanok voltak, mint a varsában vagy hálóban megfogott halak. Hullottak az ifjak és öregek, főemberek és hatalmasok válogatás nélkül. Ez a szerencsétlen állapot péntektől hétfőig tartott, ezekben a napokban a válogatott vitézek is úgy ütődtek ide-oda, mint ahogyan a bölcsőben ringatják és rázzák a csecsemőket, vagy mint a nátszálak, amelyeket a szél ingat. Igen nagy volt itt a pusztulás, és a katonáknak, főembereknek és nemeseknek megszámlálhatatlan sokasága esett el Szent Márton vigíliáján, pénteken és az utána következő hétfőn. Ezeknek nyomorúságos sorsát Temesvár várában, melyet állítólag ugyanez a király alapított, az ifjú és idős úrasszonyok szolgálóikkal együtt megsiratták, és azon a napon és abban az órában megzavarodott a boldog Pannónia. Ó, a fájdalom kínálgatta őket keserű poharával, és még az emlékük is siratnivaló. Mert elesett itt három prépost, tudnélik, András mester, a fehérvári egyház prépostja, e nagyon tiszteletre méltó férfiú, aki egyben a királyi felség alkancellárja volt, és a király pecsétjével együtt pusztult el, továbbá Mihály, pozsegai prépost és Miklós Gyula fehérvári prépost. Aztán András sárosi plébános és Péter testvér a prédikátorok rendjéből. Ez a tisztes férfiú valamennyien kiürítették a rettenetes halálpoharát, agyvelejükbe irgalmatlanul faékeket vertek. Néhány más papot is megöltek, a király káplányait. Végül a kunoknak is felbecsülhetetlen és igen nagy sokasága hullott el. Valamennyiüknek, mind az egyházi férfiaknak, mind a világi nemeseknek holteste a küzdelem helyén várja az általános feltámadás idejét. És kedveseik semmi módon nem tudták visszaszerezni szeretteiket az ellenségtől rohamaik miatt. Az oláhok sok foglyot hajtottak el, sebesülteket is, sértetleneket is. És az elesettekről leszették a sok fegyvert, a drága ruhákat, elszedték a pénzt, aranyat, ezüstöt, drága edényeket és öveket, meg sok erszényt garasokkal, forintokkal, sok lovat nyereggel és zablával. Mindezt elvitték és átadták Bazará Vajdának. A király pedig elcserélte címeres fegyverzetét Dénes fia Dezsővel, ezt pedig, mivel azt hitték róla, hogy ő a király, kegyetlenül legyilkolták. A király kevesed magával tudott megmenekülni néhány hű emberének védelme alatt. Ezek úgy állottak körülötte, mint valami kőfal. Dancs mester a fiával, Lászlóval és a király kíséretében való más vitézekkel, továbbá Márton mester, Berend fia, ezek önnön testükkel fogták fel a zápor zuhogásaként zúduló kardcsapásokat és nyíllövéseket, hogy a király életét megmentsék a halál ruhamától. A hadsereg körül hullottak az olá ebek, mint a legyek, elvesztették a kenet kegyelmét, mivel keresztény népet és Krisztus felkent papjait öldösték irgalmatlanul. Ezeknek a magyarok által leült oláhoknak a számát csak a pokolnak pontos számadója tudná összeszámlálni. A király pedig ilyen szerencsével eljutott Temesvárra, és azután haladéktalanul Visegrádra ment. Mivel a magyarok mindenütt kemény és vitézi ütközeteket vívtak, azért történt meg ez velük, hogy a sok győzelem miatt ne bízzák el magukat, vagy hogy talán előbbi elbizakodottságuk miatt megfenyítve tanuljanak alázatot, és hirdessék, hogy az isteni szeretet kegyelmét csak az atyai fenyítés korbácsa által lehet gazdagon kiérdemelni, mert az Atyaisten azokat fenyíti, akiket szeret. Az Úr 1332. esztendejében, Szent István király ünnepén fia született a királynak, Istvánnak nevezték el. Az Úr 1333. esztendejében elindult a király Visegrádról 6 éves András fiával együtt július havában, és derékvitézi kísérettel Zágrábon keresztül a tengeren túlra indult azzal a céllal, hogy fiát a pápa úrnak, tudnélik 22. Jánosnak akaratából, és a legdicsőségesebb Róbertnek, Szicília királyának sürgetésére és kérésére annak az országnak a királyává koronázza. A király kíséretében volt Csanád esztergomi érsek, András váradi püspök, Longobárd Jakab orvos, csanádi püspök és a fent említett dancsmester, meg igen sok nemes az országból. A király visszatért március havában épségben, és azok is mindnyájan jó egészségben, akik elkísérték. Fiát azonban ott hagyta, de nem megkoronázva, ahogy szerette volna, hanem nagybátyjának, Róbert királynak gyámsága és védelme alatt. Ez a Róbert Szicília királya volt, nagy tudományú és szent életű férfiú, aki elaggott korára való tekintettel le akart mondani a világról és a királyi méltóságról, hogy ájtatos elmélkedésnek élhessen. Azt akarta, hogy az említett fiú kövesse őt a királyi méltóságban. De időközben alaposabban megfontolván a dolgot, nem akart még életében leköszönni a királyi méltóságról, ám halála után nyerje el az ország koronáját a jogszerint őt követő fiú. Róbert király örököse ugyanis igen korán engedett a halál követelésének. Az úr 1335. évében Szent Márton ünnepe körül János cseh király és fia Károly meg a lengyelek királya Magyarországra, Visegrád várába jött Károly királyhoz, hogy ott örök békeegyességet kössenek. Ez meg is történt. A cseh király ebédjére Magyarország királyának bőkezűségéből minden nap 2500 kenyeret adtak, és a királyi étkekből is bőségesen, a lovaknak pedig egy-egy napra 25 mérő abrakot. A lengyel király ebédjére pedig 1500 kenyeret és élelmiszert bőségesen, borból 180 hordót mértek ki. Magyarország királya különböző drága ékszerekkel is megajándékozta a csehek királyát, úgy mint 50 ezüstkorsóval, 2 tegezzel, 2 övvel, egy csodálatos saktáblával, 2 felbecsülhetetlen értékű nyereggel, egy csákánnyal, amely 200 ezüst márkát ért, meg egy csodálatos munkával kidolgozott gyöngykagylóval. Mivel Lengyelország királya adófizetője volt a cseh királynak, s mivel Károly Magyarország királya feleségül bírta a lengyel király nővérét, Magyarország királya Károly a legtisztább aranyból vert 500 márkát adott neki, hogy megváltsa őt a cseh királynak fizetendő adózástól. Elhatározták itt azt is, hogy ha a királyok közül bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére és támogatására sietni. És ezt egymás között nagy eskükötéssel is megerősítették.